Mindenható Úrunk, Istenünk, Jézus Krisztusunk, köszönjük ezt a csodálatos őszi napot, köszönjük, hogy együtt lehetünk itt most. Együtt egymással, testvérekként, és együtt veled. Sok felől jöttünk, sok kérdés, sok izgalom, sok fájdalom van a szívünkben. Sokszor nem kapunk választ, sokszor nem kapunk biztatást, és sokszor nem látunk magunk előtt más utat, csak azt, ami előtt óriási akadályok, ami előtt óriási bezárt kapuk vannak. De együtt vagyunk, itt most, és az egymás iránt való szeretet, és a benned való bizalom, és itt, és a te szereteted felnyitja szemünket, megnyitja kapunkat, és utat mutat. Urunk, engedd, hogy teljes hitünkkel tudjunk rád támaszkodni. Itt most ezen az Isten tiszteleten, mert te is közöttünk vagy, te is itt ülsz velünk, és egymás hit által hirdeted önmagadat, és azt a szeretetet, amely előtt minden hatalom megkunyászkodik, amely összetudja rakni széthult életeinket. Itt kérünk, Urunk, hogy bátoríts, erősíts, vigasztalj mindannyiunkat. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Hallgassátok meg Istenünk hozzám szóló igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből. A Timóteushoz írt Pál apostoli első levél első fejezetének első 11 verséből. Amíg az igét és a hozzá kapcsolódó bizonyságtételt Isten szent lelke segítségű hívásával alázatos szívvel hallgatjuk, helyünket elfoglalva tegyük. Pál első Timóteushoz írt levelében az első vers, az első rész, első 11 versében így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Pál, ami megtartó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, ami reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Amikor Makedóniában mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal, és vég nélkül nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitára vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hitáltal. A parancs célja mégpedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bizatott. Amen. Kedves testvérek, Pál szól Timóteushoz. Pál Timóteust úgy tekinti, mint gyermekét. Azért szólítja meg, úgyhogy fiam. Nem volt vérségi kapcsolat közöttük, nem voltak rokonok, mégis volt egy olyan bensőséges kapcsolat Pál és Timóteus között, amelyről mind a két levél bizonyságot tesz, de nem csak a Timóteushoz írott levelek, hanem a korábban már felolvasott bibliolvasó kalóz szerint, hogyha végigolvassuk a leveleket, akkor abban találunk olyan megjegyzéseket és olyan mondatokat, amelyekből látjuk, hogy Pál Timóteust rendkívül szerette. Mi köze volt Timóteusnak Pálhoz? Vajon fizetett Pál neki valami olyat, amiből Timóteus aztán arra következtethetett, hogy az életének fontos része van Pál kezében? Vagy netalántán Pál valaki tekintélyes ember volt, akihez, ha Timóteus bekopogott, akkor Timóteus előtt megnyíltak az ajtók. És minden előre menetele, minden hatalom kezdett a kezébe összpontosulni. Vagy netalántán Pál valami gyógyító ember volt, aki szörnyű betegségből mentette meg Timóteust, és ezért Timóteus hálából odaszenteli az életét a Pál irányítása alatt való szolgálatra. Ez egy picit közelít az igazsághoz, de ne tévedjünk el. Amikor Timóteus találkozik Pállal, akkor találkozik az Isten evangéliumával. Találkozik azzal, amivel már Timóteusnak a szülei, édesanyja már korábban találkozott, csak nem tudta Timóteusnak pont úgy átadni. Konkrétan nem tudunk a gyülekezet és az egész élethelyzet lényegéről, miképpen történt és hogyan. A lényeg az, hogy Timóteus, mondhatni azt, hogy csapkot, papot otthagyva, gyakorlatilag beáll egy munkába, ami egyáltalán nem könnyű munka. Sőt, elmutatjuk azt, hogy Timóteusnak sokkal több gondja lett, miután Pált megismerte. Miután az evangéliumot és Jézus Krisztust megismerte. El kellett mennie Efézusba, el kellett mennie Filippibe, és körbe kellett járni a jó néhány gyülekezetet, majd utaznia kellett Jeruzsálembe, aztán utazni kellett Rómába, hogy meglátogassa Pált a börtönben, és mindezek között ki volt téve mindenféle nehézségnek. Többek között nem volt utasbiztosítása. Ez azt jelentette, hogy bármelyik útján nem térhetett vissza. Lehet, hogy elindult valahonnan, és nem érkezik meg valahová. Vagy nem volt igazából háza. Volt. Valószínűleg volt a családnak háza, Timóteus szülei, egyik részről görögök, másik részről zsidók, biztos rendelkeztek vagyonnal, de effektíve Timóteusnak nem volt ideje gyűjteni ezeket. Nem volt ideje hozzárakni, nem volt ideje elvenni belőle, hanem egyszerűen kapta a levelet Páltól, és a levelek tanítása szerint eljárt azokban a gyülekezetekben, ahová Pál küldte és állította őt. Most jelen pillanatban Efézusban. Efézus az egy komoly központ, kereskedelmi központ Kis-Ázsiában. Kultuszcentrum, Diana kultuszcentruma. Összpontosulott sok minden, amiről elmondhatjuk, hogy jó, de elmondhatjuk azt is, hogy rossz. És Pál úgy beszél Timóteussal, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Kértelek, maradj Efézusban, és parancsolj. Parancsold meg az embereknek, akik a gyülekezetben voltak. Nem szeretjük ezt a szót. Nem szeretjük, az elmúlt 50 év abból állt, hogy na, 20 évvel megelőző 50 év, tehát 45-től mondjuk 90-ig, abból állt, hogy parancsolgattak nekünk. Megmondták, hogy mi a jó és mi a rossz. Még az egyházban is. Tegnap este egy csodálatos előadást tanulni lehettek azok, akik eljöttek itt a gyülekezeti házunkban. Gulyás Lajos 56-os református lelkipásztor mártír. Levélen volt lelkipásztor, és az esperesi gyűlésen felszólalt, és volt is egy idézet az esperesi gyűlésen felszólaló Gulyás Lajos beszédéből, amelyben elmondja, hogy kért politikai, külpolitikai állásfoglalást az esperestől, mert ez kötelező volt, minden lelkipásztor tudja, hogy mi a külpolitikai állásfoglalása neki, meg az egyháznak, és kért Bibliát a konfirmandusoknak. És az esperes a külpolitikai állásfoglalást elküldte, Bibliákat a felszólalás időpontjáig nem. Mert parancsuralmi rendszerben éltek. És fölülről más volt a parancs. Na nem egészen fölülről, csak egy kicsit feljebbről. Mert az egészen fölülről szóló parancsot Gulyás Lajos hallotta meg, aki lelkészként kiállt és elmondta, hogy ezt ő nem tartja jónak. Minek a külpolitikai állásfoglalás, hogyha nincsen Biblia? Most mi az első? És neki is volt egy parancsa, hogy ezt elmondja, és a Jézus Krisztusból vetett hitről és szeretetről beszélt, és a Bibliához való református ragaszkodásról, és elmondta azt, hogy az élet megtartója nem más, mint az az ige, ami a Szentírásból az ember életébe áradva a Szentlélek tápláléka, a Szentlélek tápláléka, amely Szentlélek képes bennünket a lehető legnehezebb pillanatokban is eltölteni fénnyel, erővel, képes a bizonytalanságban bizonyosságot munkálni, képes a lehető legködösebb időszakban, amikor nem tudjuk, hogy mi jön. Nem tudjuk, hogy most forint alapú visszafizetés lesz, vagy gazdasági válság. Nem tudjuk, hogy most háborúra készüljünk, vagy békére készüljünk. Nem tudjuk azt, hogy lesz-e jövőre gáz, és hogyha lesz, akkor mennyibe fog kerülni. És nem tudjuk azt sem, hogy gyermekeinket hogyan neveljük, lesz-e egyáltalán mire, lesz-e biztos jövőjük, vagy menekülni kell, mint 45-ben. De ezekben a nehéz pillanatokban, amikor lehet, hogy az egészségünk van megkérdőjelezve, egészségesek leszünk-e vagy sem, vagy a gyermekeink egészsége, amikor elvesztett hozzátartozóinkat siratjuk, akkor gyászolunk, akkor az a Szentlélek egyedül, ami semmitől függően, ami felső parancstól, környezettől, vagy közélettől, vagy közösségtől függetlenül, emberi közösségtől függetlenül tud erőt adni és táplálni. És ő erre hivatkozva elmondja a beszédét, ott az esperesi gyűlésen, ez még 53-ban volt, 56-ban megteszi, amit meg kellett tennie, és 56-ban kivégzik. Pedig 3 gyermeke, felesége. Kegyelmi kérvényt nem ad be sem esperes, sem püspök. Csak a család és az ügyvéd. De Pál mindenféle körülményektől függetlenül egy pontos parancsal küldi el Timóteust, mégpedig azzal, hogy parancsolj! És ezzel az erővel ruházza fel az évszázadok lelkipásztorait, vezetőit, presbitereit, hogy parancsoljanak. Igenis, a Szentlélek által nekünk parancsolni kell. Mit parancsoljunk? Hogy egy picit magamban keresve néhány kapcsolódó pontot, hogy vajon szükség van-e arra, most nem fog felállni 10-20 ember, és azt mondja, hogy bocsánat, nekünk nincs szükségünk parancsra, akkor mi most nem várjuk meg az Isten tisztelt végét, hanem kimegyünk. De arra gondoltam, amit 4 évvel ezelőtt az egyik lelkész továbbképzésen, hagydőböszörményben, Bölcskei Gusztáv püspök úrtól hallottam. Amikor a 10 parancsolatról beszélt a lelkipásztoroknak, aki ott megjelent lelkészeknek, és azt mondta, hogy az egyházmegyei főgondnok világi ember, tehát világi képviselője az egyházmegyének, oda ment hozzá, egy orvos professzorról van szó, és megkérdezte püspök urat, hogy püspök úr, most mit tegyünk? Nekünk nem teológiára van szükségünk, nekünk nem etikai kódexre van szükségünk, vagy eszmefutatásokra arról, hogy mi etikus és mi nem. Megjegyzem, Bölcskei Gusztáv etika professzor volt az egyetem. Tehát nem volt véletlen ez a megjegyzés. Hanem, püspök úr, mondd meg, hogy mit tegyünk konkrétan. És a püspök elmondta, hogy hát nem volt felkészülve egy ilyen kérdésre. Azóta viszont készül ő is, és ezért mondta el, hogy készüljünk mi is. A Szentírásban mindig konkrét utasítások vannak. Ha úgy tetszik, parancsok. A konfirmandusoknak azt szoktam mondani, hogy ha a konfirmáció szót nem értitek, akkor gondoljatok abba bele, hogy voltak olyan fiatalok, akik játszottak internetes játékokat, ne adj Isten, lövöldözős játékot is játszottak, és akkor a lövöldözős játékban az egyik kiad egy utasítást a másiknak, és akkor a másik, amikor ezt az utasítást vette, és végre akarja hajtani, akkor azt mondja, hogy confirm az angol szóból, mi azt jelenti, hogy igenis értettem, vettem, és azt fogom csinálni, amit üzentél, vagy amit mondtál. Tehát a konkrét parancs. Konkrét parancs az, hogy ne hirdess tévtanokat, ne foglalkozz mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal. Mende monda. Mende mondák. Sokféle mende monda uralkodik közöttünk is és rajtunk is. Vannak olyan mende mondák, amelyek különböző nem európai civilizációból, vagy európai civilizáció ősi, nem keresztény gyökereiből származnak. Ilyen mende monda ünneplések körül, mint egy nagy aranyborjú körül táncolt a világ nem is olyan régen, a Halloween alkalmával. Halloween, amely a kelta druida boszorkány kultuszból ered, és a halál istenét isteníti, vagyis próbálja elkerülni különböző praktikákkal, és kedves kis gyerekeknek lebontott értelmezésben cukrot kell kéregetni, különben a gonosz szellem, a halál, Istene által feltámasztott gonosz szellem betölti a házat. Borzalmas. Hihetetlen, hogy mennyien táncolunk körbe egy ilyen mendemondát. Miközben van nekünk evangéliumunk. Van nekünk Jézusunk, aki meghalt és feltámadt. Mert a halállal és az élettel kapcsolatban egyetlen egy hiteles személy van, akit kérdezni lehet, és ez nem más, mint az Úr. Nincs más. A többi csak mendemonda. Akik meghaltak, és vagy tesszalott állapotba kerültek, és a folyosó végén fényt láttak. Nem tudom. Én beszéltem Jézussal. És ő azt mondta, hogy csak ráfigyeljek. És eddig nem bántam meg soha. Soha nem bántam meg, legyen az betegség, halálfélelem, lelki trauma, stressz, vagy legyen az ravatal, vagy koporsó mellett való megállás, akár saját szerettem, vagy más szeretteinek az együtt sírása közben. Aztán van még más nemzetség táblázatok. Hát itt a zsidó nemzetség táblázatokról beszél Pál, ami Jézus Krisztus nemzetsége, nem nemzetsége. Ugye tudni kell azt, hogy Jézus támadták elég sokan, mert hogy nem volt vér szerinti gyermeke, mondják Józsefnek. És hogy honnan és miképpen született, és ezt igazolni kell, és ezen lehet vitatkozni. Ez a lényeg. Ez a lényeg. amikor a nemzetség táblázatok miatt polgári perek százai és ezrei zajlanak hagyaték után, különböző rendelkezések után, akkor testvérek nem bírnak megegyezni a nemzetség táblázatban, a táblázat szerint, hogy ki az örökös. Ez a lényeg. És táblázatokat írunk vég nélkül mindenről. Statisztikai táblázat, népszámlálási táblázat, ahol kiderül, hogy ki hányan, merre, hol van. Persze a statisztika arra jó, hogy mindent megmutasson, csak a lényeget takarja el. Ez a lényeg. Számolgassunk. Azt mondja Pál, hogy nem. Mert mindezek félrevezetnek, és az üdvözítő tervtől a szemedet elirányítják. Tudjad, hogy mi a te életed terve? Tudod? Mert mindenkinek van egy terve. Mindenkivel van egy terve az Istennek. Veled is. Nem véletlenül vagy ebben a világban. Nem véletlenül élsz. Nem véletlenül vannak azok az opciók az életedben, amik vannak, mondjuk modern szóval. Tudsz ezt vagy azt, és nem tudsz, emezt vagy amaszt. Vagy ilyen vagy olyan. Csak ezt a tervet más nem mondja meg neked, csak a mindenható Isten. Ezt a tervet nem olvasod ki horoszkópból, nem olvasod ki jós könyvökből, és nem mondja meg neked az üveggömbben, az ezotévéből az a MLD-as hívásokra válaszoló hölgy vagy férfi. Nem. Ez csak a Szentírás. És Jézus Krisztus, aki parancsokat ad, hogy ezzel ne foglalkozzál. Olyan nehéz. Nem azt mondja, hogy nincsenek szellemek, nincsenek démonok, mert vannak. Ott eszik a lelkünket. Ott törik össze az életünket, ahol lehet. Ott vannak a nappalinkban, a hálószobáinkban, most már plazmasíkban. És ha nem figyelünk oda, és nem tudjuk, hogy vannak, mert lehet olyat is, hogy nincsenek, de attól még lesznek. Nem azt mondja Jézus, és nem azt mondja Pál, hanem azt, hogy ne foglalkozz velük. Mert van más, amivel foglalkozhatsz, és ez a parancs itt is van, az 5. fejezetben. Mert ha azt mondtam eddig, hogy mi nem a célja, és azt mondtam el eddig, hogy mit nem kell csinálni, és mi az, amivel nem szabad foglalkoznunk az életünkben, ha jót akarunk magunknak, akkor azt is el kell mondjam, amit a püspök úrtól kérdezett a világi főjegyző, főgondnok, hogy akkor mit? Azt mondja Pál, a parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Jó lelkiismeretből, képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Amikor az Isten elmondja, hogy mi a törvény, akkor az engedetlenek, a hitetlenek, a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, a gyilkosok, és mindenféle gonosz, hamis ember ellen szól a törvény. Ha te ezt csinálod, akkor ellened is. És elmondja azt, hogy egyébként pedig, ami jó, ami nemes, ami szép, ami dicséretre méltó, azt tegyétek. Ott van a 10 parancsolat. Igazodjatok hozzá. Ott van a hegyi beszéd. Elmondja, hogy mit tegyél, és mit ne tegyél. Elmondja azt is, hogy milyen legyen a szíved indulata. Van benne harag? Van benne harag? Leraktad már? Próbáltad? Van benne megbocsátás? Vagy még tüskék szerint gondolkodsz? Tüskékből indulsz? A psziché, a lélek nem egyszerű, de nagyon sokan kutatták már. És tudjuk, hogyha egy bántást szenvedünk, vagy egy bántást élünk meg, és nem dolgozzuk föl, és nem tesszük rendbe, akkor aszerint gondolkodunk, még ha nem is tudjuk, akkor egy egyszerű hétköznapi a bántáshoz és a sérelemhez nem kapcsolódó dolgunk, beszédünk, szavunk is fakadhat ebből a bántásból, a megbántottságból és a haragból. És nem is veszed észre, és elrontasz kapcsolatokat, lehetőségeket, életeket magad körül. Pontos az útmutatás. Tiszta szívből, jó lelkiismeretből való szeretet. A szeretet nem megy másképp, csak ha rendeztük a dolgainkat. A szeretet nem megy másképp, csak hogyha tudunk megbocsátani és bocsánatot kérni. A szeretet nem megy másképp, csak hogyha adjuk. És a szeretet legjobban oda kell, ahonnan a legjobban hiányzik. Gondold végig. Hol hiányzik a te életedben és kapcsolatodban a szeretet? Oda tedd. Oda add. És akkor helyén vagy. Nem azt mondom, hogy minden ebből megoldódik. Mert gondok és problémák voltak, vannak és lesznek. De jó úton vagy. És a jó úton, bárha göröngyös is, vagy néha nehéz, de előrefele mész, és célhoz érsz. Mert célhoz kell érni. A cél az, hogy Istennel legyünk. Fedetlen arccal, örökkévaló mennyországban. Fájdalom, könnyek, bántások nélküli helyen Krisztussal lenni mindennél jobb. Ez az utunk célja. És hogyha jó úton jársz, akkor közben mellébb szegődik Jézus, mint az emlős tanítványoknál, és lelki gondoz, és bátorít. És ha jó úton jársz, akkor jó kezekbe teszed a kezedet, jó kezeket fogsz meg te magad, mert tudod, hogy kinek kell megfogni a kezét. És ha jó úton jársz, akkor ha össze is törsz, és el is esel párszor, akkor mindig lesz miért, és lesz hogyan felállni. Mert ha nem állsz föl, akkor ott maradsz. És hogyha ott maradtál, akkor vége. Ha vége, akkor annak Isten a legjobban fájlaló tanulja. Az Istennek fáj a legjobban, mert nem ezért teremtett. Mert nem ezért adta neked az életet. Ha felálltál, és tovább mentél, akkor Isten örül. Bátorít és vigasztal. És ad erőt. Mert vannak terhek, amiket egymástól átvállalunk, és terhek, amiket még nem tudunk, de majd lesznek az életünkben. És ad erőt ahhoz, hogy elviseljük, és ad erőt, hogy talán a többiek, a másik terhét is tudjuk hordozni. A tiszta, képmutatás nélküli, hitből fakadó, azért ezt még vegyük hozzá, szeretet. Ilyen legyen az életünk. Így vezessen és így áldjon meg bennünket Isten. Amen. Mindenható Istenünk, Úrunk Krisztusunk, örömmel adunk hálát igédért, szavadért. Szavadért, amely sokszor a szívünk mélyéig hatol és rávilágít arra, hogy milyenek is vagyunk valójában. És megvalljuk, Urunk, néha nem is tehetünk róla, hogy ilyenek vagyunk. Néha vádként fakad fel belőlünk, hogy Urunk, miért vagyunk ilyen elesettek, miért nincs erőnk, miért vagyunk kételkedőek, miért vagyunk haragtartóak, miért táncolunk körbe bálványokat, mendéket és mondákat, és miért nem téged, az egyedül igaz Istent hiszünk, vallunk és dicsőítünk. Miért tévedünk el olyan sokszor? Miért vagyunk ilyenek? Urunk, köszönjük, hogy te nem vádolsz minket emiatt. Nem mondod azt, hogy mi ilyenek vagy olyanok akarunk lenni, vagy vagyunk, hanem azt mondod, hogy ha látod magadban, akkor tisztítsd meg. Hagyd el, mert szeretlek, és szeretném, hogyha te is így tudnál szeretni. Köszönöm, Uram, hogy vezetsz bennünket. Kérünk a következő hetünkért, kérünk azokért a napokért, amelyekben teljesítenünk kell, amelyekben rendelkeznünk kell magunk fölött, és talán mások fölött is. Szenteld meg a mi akaratunkat. Add a te parancsodat, naponként parancsolj nekünk, Urunk, szeretet parancsal, hogy tudjunk mihez igazodni, hogy boldog legyen az életünk. hitből fakadó szeretetet gyújtsd meg és szítsd fel a szívünkben. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat, amikor betegekért, gyászolókért, elesettekért imádkozunk, gyülekezetünkért, népünkért és országunkért. Áld meg bennünket. Amen. Mindannyian a magunk csendjében kis ideig fohászkodjunk Istenünkhöz. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.